Sziasztok! Köszöntelek benneteket! Egy képet egyből kérem, hogy vetítsünk ki. Egyből a közepébe vágunk. Az egyes számú képet. Köszönöm. Nem tudom, hogy ki ismeri fel, vagy így az első blikre mi jön le a képről, hogy mi is ez. Nem a jegyzeteimet, meg a képfájlokat, vagy az identitásomat kavartam most össze ma reggel. De kezdésként ezen a budaörsi baptista igehirdetésen hadd indítsak egy tibeti buddhista illusztrációval. 2008-ban történt, hogy 13 buddhista szerzetes költözött be két napra a győri Bio ABC-be, ahol a nagyközönség szeme láttára egy ilyen színes homok mandalát készítettek, amiről ők azt tartják, hogy az univerzum kör alakú, ilyen aprólékos, nagyon finom mintázatú hát ábrázolása, ezt évezredek óta használják meditációs gyakorlatként. Maga az elkészítése is egyfajta egy meditatív szertartás. Azt gondolják, hogy amíg a kép készül, önmagukat harmonizálhatják, ezzel a képpel, magával a képpel, a létrehozott alkotással gyógyítják a testüket, lelküket, tiszta gondolatokat ébresztenek, és ez az egyszer egy méteres, mondhatni egy négyzetméteres győri mandala. Ez speciálisan ilyen himalájai színezett homokból készült, ilyen apró tölcsérekbe töltötték, ilyen pici rudat kocogtatnak, rázogatnak, és majd, hogy nem a homok szemenként viszik fel ezeket a színes mintázatokat egy előre megrajzolt területre, vagy hát ilyen kifestőre. És amit még az egyik vezetőjük elmondott, nevét nem tudom kiejteni, azt gondolja, hogy ez az elkészült alkotás, ez erőt sugároz, amit a Földért, a békért ajánlanak. Egy ilyen közös erőt jelképez, a béke iránti vágyat, belőle pozitív energiák áradnak, és nem csak, hogy rájuk hat, hanem mindazokra, akik oda betérnek és látták ezt az alkotási folyamatot. Egyébként Zalaszánton van egy stúpa, egy ilyen vallási építmény a buddhistáknak, ahol ott laknak is, meg hát ezt rendszeresen elkövetik ezeket a képeket, a mandalákat. Nem csak itt készítették el, hanem aztán turnéztak tovább, mert az volt a cél, egészen Franciaországig eljutva, hogy a mandala elkészítések során összegyűlt pénzből egy kolostor mellé építsenek egy iskolaépületet is. De ami még érdekes, hogy elkészül ez az alkotás, utána ők egy úgynevezett lámatáncot járnak, nem azzal a bizonyos állatkerti állattal, hanem hát ők így hívják, és utána pedig fogják ezt a homokból készült műalkotást, és szélnek eresztik. Ezzel is elképesztve az örök körforgást. Ezt most nem azért mondtam el, hogy rákapjatok az ízére. Nem is azért mondtam, hogy ebből bármiféle egy ilyen karikírozást vagy viccelődést kell, csak akár pozitív példaként is lehet állítani mindazt az erőfeszítést, vagy fajta koncentrált figyelmet, stb., ami esetleg ebben benne van, de nem azért hoztam elétek. Itt 13 ember 22 munkanapját, ha beszorzom, akkor az 26 munkanap kitartó, aprólékos, zsibbasztó koncentrációt igénylő munkája készült, pláne az utolsó nap utolsó órájában nem élik tüsszenteni. Tehát nagyon oda kell figyelni. De egy nagyon, nagyon nagy erőkifejtést és kitartást igénylő, ráadásul rendszeresen elkövetik, ez az ő vallásuknak, vallási gyakorlatuknak a része, és ehhez képest utána pedig szélnek eresztik. Nem tudom, hogy ez mennyire motiválja őket, biztos, hogy a gondolatvilágba, szemléletmódba ez beleillik, de mi keresztények, akik itt vagyunk, pont arra törekszünk, hogy a mi cselekedeteink, erőfeszítéseink, koncentrált erőkifejtéseink ne ilyen homokképként a szélnek eresztett eredmény legyen, hanem Isten megtapasztalt közösségéről tanúskodjon. Ráadásul nem ilyen kétnapos, 26 munkanapos, ciklikusan önismétlő projektekből áll, hanem azt mondjuk, hogy a döntésünktől számítva, egy jól behatárolható döntéstől számítva, egy konkrét cél felé haladó folyamatos növekvő és fejlődő folyamat szeretnénk, hogy legyen. Igenis erről beszél. Ebben szeretnélek benneteket támogatni, a képet le lehet venni. Köszönöm. Tehát egy olyan fejlődésben vagyunk, ami egy előremutató, ami egy pozitív meredekségű lejtő. És hát a mai előadásnak egy olyan címet választottam, ami a mai rapid, ilyen internetes, instant megoldásokat nyújtó fogyasztói társadalomban ritkán hangzik el. Ez a szó a hosszú tűrés. Még egyszer kiejtem, meg még párszor. Hosszú tűrés. Nem tudom, hogy mikor volt utoljára az ajkadon, vagy a gondolataidban, milyen élethelyzet kapcsán érezted érintetnek magad, most meghallva ezt a szót, mik vagy kik villannak be, amiket eltűrsz már esetleg oly hosszan, Isten gyermekeként. Most nem azért tettem föl, hogy megválaszolt, hanem inkább csak, hogy Istenre irányítsanak ezek a kérdések. Nem a mai kor szava a hosszú tűrés. Kánaáni nyelvjárásnak illik be, hétköznapi beszédnek nem része. Ugye, hogyha reklámokat nézünk, elénk villan például olyan, hogy nincs idő a fájdalomra. Minden reklám felhívás arra hív minket, még a betegségeink kapcsán is, hogy kicsi türelmetlenségre vagyunk szinte kondicionálva. Ez irányba terelnek bennünket, nem pedig, hogy valamiben kitartó légy. Mindenre van egy instant rapid megoldás. Az idegrendszeri, vagy akár a fizikai kondíciónk, vagy állóképességünk talán még soha nem kapott annyi mankót ahhoz, hogy kibírja azt, amit elődeink is kibírtak mindezek nélkül. Persze nagyon sok jó oldala van, én is használok adott esetben fájdalomcsillapítót. Nem ez ellen beszélek, inkább csak kicsit túlozni akartam, vagy túlhangsúlyozni azt, ahogyan egyébként a reklámok is túlhangsúlyozzák talán a hatásmódot, vagy a felhasználási módot. De ami miatt ezt bevillantottam, hogy törődünk-e a szellemi állóképességünk, azaz a hosszú tűrésünk karbantartásával, vagy roborálásával. Szeretnék egy olyan igét felolvasni nektek, amit ma még többször el fogok mondani. Ez Pál levele a Kolossaiak, az első fejezetben találhatjátok meg. Pál levele a Kolossaiak, az első fejezet, 11. versben ezt olvasom. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Még egyszer elolvasom. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Úr Jézus, jó tudni azt, hogy te nem elvárások, nem checklisták mellé állítasz oda, hogy miben felelek meg, miben vagyok rossz, miben vagyok hiányos, és nem vágod a fejemhez, hogy mi a te elvárásod holnapra pontosan, vagy jövő hét péntek délután 5-re, hanem abban a folyamatban segítesz, hogy a szeretet kapcsolatom mélyüljön veled, hogy abban, amiben vagyok, és veled együtt vagyok, ott abban kitartó legyek, és ennek kapcsán esetleg eltűrjek sok mindent, de a te erőddel ebben kérlek taníts személyesen mindenkit, te látod pontos diagnózisban, hogy kinek miben van ebben esetleg már a türelmének a határán, erősítést kérek számukra, és bátorítást és simogatást azoknak, akik ebben igenis vagy jól teljesítenek, és köszönöm, hogy mindannyian fejlődhetünk igéd által, ezt kérem. Amen. Tehát hosszú tűrés. Pistinek az alkalom előtt viccesen megemlítettem, hogy egyből le is tesztellek benneteket, mert 3 órás lesz minimum, de nem. De a hosszú tűrés ellenére, hadd kezdjem most mégsem ezzel, hanem pont az ellentéttel, ez pedig ha profánul mondom, akkor a rövid tűrő, vagy rövid tűrés, vagy türelmetlen. Vagy ahogy egy szólásmondásunk említi, hogy nem bírja cérnával. Az igében találunk valakit, én is rátaláltam, aki eleinte bírta cérnával, majd nem bírta cérnával, ebbe aztán kicsit bele is rokkant, aztán majd megint bírta, egészen annyira, hogy abba dicsőségesen bele is halt. Ezt a bírta-nem bírta történetet a Bírák könyvében olvashatjuk, és el is olvasom. Ez egy kicsit hosszabb rész, de bírjuk ki. A Bírák könyve 16. fejezet, első versétől így olvasom. Egyszer Sámson elment Gázába, meglátott ott egy parázna nőt, és bement hozzá. A gázaiaknak megmondták, ide jött Sámson. Körülvették, lestek rá egész éjjel a város kapujában, de csendben maradtak egész éjjel, mert azt gondolták, majd ha megvirat reggel, meggyilkoljuk őt. Sámson éjfélig feküdt. Éjfélkor aztán fölkelt, megragadta a városkapu ajtaját a két ajtófélfával együtt, kiszakította zárastól, majd a vállára vette és fölvitte a hegytetőre, Hebronnal szemben. Történt ezután, hogy megszeretette egy asszonyt a Szórék völgyében, aki Delila volt a neve. A filiszteusok város fejedelmei elmentek az asszonyhoz, és mondták neki, szedd rá, derítsd ki, mitől van olyan nagy ereje, és hogyan tudnánk megkötözni és elbánni vele. Akkor mi egyenként 1100 ezüstöt adunk neked. Delila ezt mondta Sámsonnak, mondd meg nekem, mitől olyan nagy az erőd, mivel lehet megkötözni téged, és hogyan lehet elbánni veled. Sámson ezt felelte neki. Ha megkötöznek 7 nyers innal, amelyek még nem szárazak, akkor elgyengülök és olyan leszek, mint bármely más ember. Ekkor a filiszteusok város fejedelmei hoztak az asszonynak 7 nyers inat, amelyek még nem voltak szárazak, és az megkötözte őt azokkal. Eközben egyesek lesben álltak a belső szobában. akkor ezt mondta neki az asszony. Jönnek a filiszteusok, Sámson, de úgy elszakította az inakat, ahogyan a kóc madzaga elszakadt, ha tűzéri. Így nem tudódott ki, miben van az ereje. Delilah akkor ezt mondta Sámsonnak. Becsaptál és hazudtál nekem, de most igazán mondd meg nekem, mivel lehet megkötözni téged. Sámson így felelt neki. Ha jól megkötöznek új kötelekkel, amelyeket még semmire nem használtak, elgyengülök és olyan leszek, mint bárki más. Delilah tehát új köteleket szerzett, és azokkal kötözte meg őt. Azután azt mondta neki. Jönnek a filiszteusok, Sámson. Eközben egyesek lesben álltak a belső szobában, de ő letépte azokat a karjáról, mint a cérna szálat. Delilah akkor ezt mondta Sámsonnak. Eddig becsaptál és hazudtál nekem. Mondd meg már nekem, mivel lehet megkötözni téged. Sámson azt felelte neki, ha összeszövött fejem 7 hajfonattal a szövőszék fonalával. Az asszony még szövegkel is rögzítette, azután mondta neki, jönnek a filiszteusok, Sámson, de ő fölébredt álmából, kitépte a szöveket, a vetélőt és a szövedék fonalát. Delilah ezt mondta neki, hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Már 3-szor csaptál be, mert nem mondtad meg nekem, mitől olyan nagy az erőd. Amikor minden nap zaklatta és gyötörte szavaival, halálosan megunta a dolgot. Olvashatnánk tovább, hogy utána még aztán hogyan árult el ugye azt, amit nem kellett volna. Nekem így kicsit fárasztó is végigolvasni, meg nektek itt felolvasni, hogy mind 3 esetben ugye hogyan tépelődött, hogyan játszadozott Sámson ebben a párkapcsolatában, meg az igében, ha olvassuk, hogy előtte milyen párkapcsolatai voltak, abban is hemzsegett Sámson élet a kudarc lehetőségektől. De ahogy láttuk, eleinte bírta a kitartást, a hosszú tűrést. Őrizte az Istennel való szövetségének, konkrétan az ő fizikai erejének a kulcsát, nem adta ki. Aztán ahogy olvastuk, az utolsó 3 szó halálosan megunta a dolgot. Egy olyan élethelyzetbe keverte magát, ahol már kódolva volt a kudarc, és emelt szintről indult a kitartáshoz való erő mértéke. Eleve egy hátrányos helyzetbe hozta magát, ahonnan ő neki ki kellett tartani. Több körön keresztül itt játszadozott, szivatta Delilát, szórakozott vele, lehet, hogy lett volna lehetőség ebből az élethelyzetből még időben kilépni. Ebből a játszadozásból időben kiszállni, de nem tette meg. Sámson példája számomra elgondolkodtatott olyan tekintetben, hogy benne vagyok-e olyan nem feltétlen párkapcsolati, lehet ez munkatársi, baráti, rokoni vagy egyéb személyes kapcsolati játékban, amiben be kell, hogy lássam egy őszinte pillanatomban, hogy igazából nem így kéne benne lennem. Egy felesleges teherbírásnak teszem ki már eleve a hosszú tűrésemet, az Istennel való stabil kapcsolatomat. Végig gondolatom, hogy engedem-e, hogy felesleges kísértési környezetben éljek, hogy felesleges játékokat üzzek ezekkel a személyekkel. Vagy konkrét esetekre, hanem párkapcsolatokra gondolok, vagy személyes kapcsolatokra. Ha adott esetben mondjuk problémám van a pénzkezeléssel, de ennek ellenére esetleg mindig ott lapul a pénztárcámban annyi, hogy elnasoljak havi x-ezret. Lehet, hogy magamból indultam ki, nem tudom. De eleve egy emelt szintű probléma megoldás elé állítom magam, csupán csak azáltal, hogy a kelepcék, amikről tudom, hogy könnyen beleesek, nem kikerülöm, hanem néha még én aknásítom magamnak előre a napi életemet, vagy a hétköznapi életemet. Rengeteg elkerülhető kelepcét mi magunk telepítünk le. Nekem Sámson példája segített abban, hogy legyek magamhoz legalább először is őszinte, és vegyem észre ezeket az elkerülhető próbatételeket. Igenis, vannak gyengeségeim. Részben személyes személyiségemből fakadóan, részben a körülményeimből fakadóan, részben a neveltetésemből. Nagyon nagy tárházat lehetne felsorolni szempontokat, ami alapján szembesülök azzal, hogy igen, Isten, nem vagyok tökéletes, de nem is akarom ezt eleve egy felesleges energiapazarló körökre már eleve bekódolni a kudarcot. Vagy végig gondolom, hogy egy kolléganővel beindult a flörtölhetnék. Nehéz kimondani ezt a szót, de annál könnyebb belekeveredni. Meg kell beszélnem egyből a házastársammal. Őszintén szembesülök a lehetőséggel, és segítjük egymást a helyzetek felismerésében. Nem pedig bátorítani magamat esetleg azzal, amikor beérek a munkahelyre, hogy hát én ismerem a határokat, biztos, hogy menni fog ez szólóban is. Vagy sok időt töltök a számítógép előtt otthon, miközben a gyerekek vagy a feleségeim várnak rám, hogy időt, minőségi időt töltsek velük. Tehát egész egyszerűen akkor szembesülhetek az időbeosztásommal. Nem pedig, ahogy esetleg néha napján átélem, hogy milyen hősies, hosszú tűrő, példamutató apuka vagyok, vagy bírom még mellett a munkai stresszt, miközben csak egy időbeosztás racionalizálással lehetne előrébb jutni. Néha úgy éljük meg a napainkat, hogy jaj, csak éljük túl valahogy, és tényleg valamikor erről szól. Valamikor ezt éljük át, hogy hihetetlen mértékben teher az élet. De amúgy általában van-e a hétköznapi életedben esetleg feleslegesen erődet elszívő olyan rutin, amit változtathatnál, vagy olyan kapcsolat, és talán jobb kondícióba kerülne, de nem csak a személyes életet, hanem az egész családé. Ha belefáradtam, vagy beleuntam egy adott kísértés elleni állandó harcba, akkor lehet, hogy itt az idő, hogy megkérdezem Istent, hogy ebben a helyzetben ott van-e a helyem. Lehet, hogy nem várja el tőlem Isten minden nap tűzszerészként rohanj ki, fiam, erre az aknamezőre, hatástalaníts minden aknát, amik lépre csalhatnak, kísértésbe vihetnek, bűncülhetnek. Lehet, hogy nem az aknamezőn kell tűzszerészként rohangálnom. Nem tudok most neked konkrét ötletet adni, hogy mit néz át az életedbe. Nekem az utóbbi időben volt ilyen. Az elmúlt hetekben a munkahelyemen belül tudtam egy olyan munkakörváltással átkerülni egy új feladatkörbe, ahol már eleve a stressz szintem, a munka végzésem és én közöttem, aki én vagyok, a között ez csökkent, jobban passzol rám, kényelmesebben viselem a munkakörömet, és már nem egy eleve egy méreten aluli hónajban szűk kamáttal indulok reggel, ami már hát eleve okoz bennem egy csomó stresszt. Tehát néha Isten csak egy ilyen egyszerű gondolatra hívhat téged, hogy gondold át, hogy esetleg miben változtass azért, hogy az életedben a hosszú tűrés könnyebb legyen. Hogy ne azt éld át, hogy ez egy állandó, napi, fáradtságos történet az Istennel való járás. A sok-sok egyéb körülmény miatt Úr Jézus. Hát lehet az Úr Jézus arra hív, hogy lehet nem kell arra az aknamezőre kirohannod, hanem el is kerülheted. Sámson kapcsán ugye azt láttuk, hogy öröm helyett beleunt a rövid tűrésébe. Próbálok most új szövetségi példát az örömmel viselt hosszú tűrésre, mert ahogy a kolossei alapige kapcsán, ha így lehet mondani, olvasom még egyszer. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. A levél írója Pál apostol számomra meg keresztények számára hiteles hosszú tűrő lehet, és nem csak azért, mert ugye úgy olvassuk, hogy volt valami tövis az ő testében, fizikai baj, amit hordozott magában egy ilyen permanens állandó teherként, és mégsem ment nyugdíjba mondjuk ott a görög tengerpartoknál, hogy akkor megérdemlem a wellness éveket itt az életem hátra lévő részében, hanem rendkívüli teljesítményt tudott ennek ellenére felmutatni gyülekezet plantálóként, és ráadásul ez eszközöket is adott a munkatársai, vagy hát a gyülekezetek számára. Nagyon sok helyzetben és nagyon sokféle körülmény között tudott bizonyítani sok segítővel és nagyon sok erőforrással. Máshol ugyanebben a levelében, a Kolossé 1-ben azt olvassuk. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Tehát fáradozik, Pál apostol küzd, nagyon sok izzadság van bennem, de működik. Azt mondja, hogy hatalmasan működik bennem. És amikor bemerítkeztünk, akkor nem egy ilyen izzadásgátló bevonatot kaptunk, amitől egy csepp sem fog majd utána a homlokunkon gyöngyöződni. Fáradozunk, küzdünk, de belemerítkezhettünk az erőforrások rendkívül gazdag tárába. Egy másik levelében ugyanez a Pál apostol azt írja, Filippi 4.11-nél. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba, éhezésbe, bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Egyértelműen beszél eszközökről, erőforrásokról, az izzadság szagú időszakokra. Pál apostol számára is a gyülekezet plantálás Isten követése nem egy sétagalop volt, nem mindenhol várták tátkarokkal, gondoljatok a bebörtönzésekre. Néha tajtékot hányt ő is, vagy adott esetben vért, amikor megkövezték. Úgy húzta Isten igáját. Az én élethelyzetem is lehet egy megfeszített küszködés, azonban a megfeszített Jézus Krisztus lehet ebben a küszködésben az erőforrásom. Az ő ereje által mindenre van erőm. És ez az erőforrás, ez nem csak egy ilyen elvont, keresztény, teológikus valamicsoda, hanem néha nagyon gyakorlatilag érkezett meg Pál apostolhoz is a segítség, másoktól, másokra volt sokszor utalva. 14. versben, amit olvastam. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Volt egy másik szó ebben a felolvasott részben, hogy tanultam, megtanult. A tanulási folyamat volt számára az is, hogy tehát odafigyelt, koncentrált, átgondolt odafigyelést, hogy felismerte a szükségeit, és segítséget kért, és elfogadott. Pisti a mai alkalmat azzal kezdte, hogy megidézte Luther Mártont, illetve a reformációt. Nekem is itt a jegyzetben meg van említve Luther Márton. Ő is, ahogy az életrajzait olvashatjuk, segítségre szorult nagyon sok fázisban, helyzetben. Mindenek előtt egy nagyon biztos, alapos Isten félelme volt. Állandóan tudatában volt annak, hogy segítségre van szüksége, ahhoz, hogy ezt végigvigye, amit elkezdett akkor 1517-ben. Nem sokára 500 éves évforduló. Egy mondását írtam föl, azt mondta Luther Márton, aki jól imádkozik, mondta sokszor, ráadásul minden napot elvileg azzal kezdett. Tehát aki jól imádkozik, mondta sokszor, az a tanulás nagy részét elvégezte. Biztos, hogy Pál apostol tanulási folyamatában is az imádság, Isten igéje az egy alap eset volt, bár hát Isten igéjét részben ő írta, de Istennel való személyes kapcsolata imádsága az egy alapja volt a munkájának, ezen kívül nem egy szégyellős és megjátszós keresztény vezető képét akarta mutatni egy VIP páholyból, aki megközelíthetetlen, vagy aki mindig tökéletes, nagyon sokszor szorult rá másokra. Ő is olyan lehetett, hogy az őszinte nem bírom már tovább Cérnával, az lehet, hogy elkiszaladt a száján, és akkor voltak testvérei, voltak gyülekezetek, akik mögé álltak. És néha mi ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy nem bírom már tovább Cérnával, ezt bevallanánk, ehelyett a jaj, csak meg ne tudják, vallásosság mögé bújunk, ekkor viszont jó úton haladunk a sámsoni, halálosan megunt a dolgot állapot felé. Pál is sokszor segítségre szorult, és ezt a ráutaltságot több levelében felvállalta. Ahhoz, hogy kitartó, hosszú tűrően viselt szolgálója legyen Istennek, aki közeledik a cél felé, vagy éppen futva néha, hogy ő ír a saját pályájáról, vagy egy boxolóként, mindeközben nagyon sok edzője, segítője kellett, hogy legyen. Nem Istennek rótta fel panaszként a leveleiben, hogy még ő róla sem tud gördülékenyen, problémamentesen gondolkodni róla, a nagy gyülekezet alapítóról. Nem tette fel Istennek, hogy hát a rólam is így gondoskodsz, mi lehet a többi átlag keresztényel, Uram. Ilyenek lehet, hogy esetleg felvetődtek benne, de a levelei alapján azt látjuk, hogy nem ezek foglalkoztatták. Megtapasztalta segítői áldását. Később ezt írja a 18. versben, még mindig a Filippi 4-ben vagyunk. Átvettem mindent, bővölködöm. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Azt olvassuk, hogy tetszett az Istennek. Istennek tetszik, hogy Pált segítette mások által. Istennek az is tetszik, hogy megsegít téged mások által. Istennek az is tetszik, hogy általad másokat megsegít. Tehát Istennek tetszik, hogy gyülekezetként működünk. Hogy néped gyülekezet, ahol egymást segítjük. Sőt, Isten dicsőítheted azáltal nem csak dallal, gitárral vagy énekkel, de egész egyszerűen dicsőítheted azzal, hogy segíthetnek rajtad, hogy engedett, hogy segítsenek rajtad. Pál azt mondja, az, hogy rajtam segítettek, az kellemes illat és kedves áldozat volt Istennek. Az, hogy elfogadod adott esetben a testvérettől a segítséget, vagy a házastársattól, aki látja, hogy ebben bizony elkél a segítség, az kedves illat és kedves áldozat lehet felé, Isten felé, tőled. Az lehet a te áldozatod, hogy igen, belátod, hogy segítségre szorulok ebben a folyamatban, a hosszú tűrésemben, ott vagyok a határértéknél, elfogadod, és ezzel dicsőíted Istent. Legyünk őszintébbek egymás felé, ez részben az alázatunkat is növeli, de részben a közösséget is, az egymás között felépült szeretett kapcsolatot is mélyíti. Kérem, hogy a második képet lőjük ki. Nem tudom, hogy mennyire kivehető, felbontás nem optimális, de mit láttok? Van egy rózsa, szőlő. Akkor ez most egy rózsakert szőlőtőkével, vagy szőlőskert rózsaszállal? Hát ez alapján nehéz eldönteni. De a megoldás, ezt én mondom, úgyhogy ez a megoldás, ez egy szőlős kert rózsaszállal. Ez egyrészt bizonyíték arra, hogy a szőlészek jó emberek, mert ugye a virágot szeretik, de amúgy, amit látunk, az nem egy ilyen szőlészeti romantika, hanem szőlészeti pragmatika. Ugyanis a rózsaszál itt egy indikátorként szolgál. Az indikátor az egy jelzésadó növényként telepítik a szőlőskertbe, ahol nem rózsákat termesztenek alapvetően. Ugyanis a rózsát ugyanúgy megtámadja a lisztharmat. Ez egy nagyon nagy károkozásra képes, ma is rendkívül kártékony szőlőbetegség, a lisztharmat. Tehát ugyanúgy megtámadja a rózsát, mint a szőlőt, csak hamarabb. Tehát a szőlősgazdának van ideje védekezni, sőt, azt jelzi a rózsa, hogy egyáltalán kell-e védekezni. Ezáltal elkerülhető egy esetleges, felesleges, költséges permetezés. Ez a biodinamikus szőlőtermesztés egyik szép és a romantikus példája. De hogyha ezt a képet kiegészítjük azzal, amit Jézus mondott a János Evangélium a 15.5-ben, máshol is, de ezt a részt választottam. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad. Összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Abban, hogy kitartóan és bőtermő szőlővesző lehessek, ahhoz alapfeltétel, hogy jó alanyba legyek oltva. Engem érdekel a szőlészet. Volt egy nagy filaxéravész az 1800-as években. Amerikából indult ki, Magyarországot is érintette. Minden szőlőtőke tönkrement a filaxéra nevű betegség miatt. Gyökértetvek, stb. De leveleket is megtámadja, és újra kellett rezisztens szőlőtőkével telepíteni ahhoz, hogy legyenek gyümölcsök. Itt is az alapfeltétel a gyümölcsterméshez egy szőlőtőke, ami szimbolikánk szerint ugye az Úr Jézus is, ahogy ő is magáról van, a túlélés első feltétele ez. Aztán a gyümölcsterméshez nem baj, hogyha vannak indikátoraink, körülöttünk lévő személyek, vagy események, vagy egyéb jelenbeli dolgok, amikre érdemes figyelni, amelyek érzékenyen már előre jelezhetik, hogy figyelj, nagyobb baj közeleg, időben közbeavatkozhatsz, csökkenhet a kár, ahogy a rózsa egy indikátora a lisztharmatnak, és megelőzhető az ő jelzése alapján a nagyobb baj a szőlők esetében. Milyen ilyen indikátorok lehetnek a mi életünkben? Hol a legérzékenyebb a hosszú tűrésed? Hol vagy a határán? Ahogy olvastam már többször a Kolossé 1.11-et, erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Itt az örömmel szót kihangsúlyozom. Az öröm egy jó indikátor lehet, hogyha elfogyott, hogyha megkapott, érdemes odafigyelni rá és megkeresni, hogy mi lehet az oka. Pál figyelt erre az indikátorra, az örömre. Régebben már erről az igerészről beszéltem, mert nagyon szeretem. Ez a Filippi 4.4. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten elé, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Illetve hát a klasszikus, ugye Galata 5.22 lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, az ilyenek ellen nincs törvény. A lélek gyümölcsében több olyan jellembeli tulajdonság is van, ami a hosszú tűrésedet segítheti. Ez az öröm, a türelem, hűség, önmegtartóztatás. Mind meg annyi szőlőt tőkéből jövő vitamin, ásványi anyag és nyomelem, ami a szőlőt, a te gyümölcstermésedet erősítheti, jobb kondícióba hozhat téged. Hogyha ezek fogyatkoznak, gyengülni kezd a szellemi immunrendszered, akkor jó esély van a kiégettségre, jó esély van a kötelesség tudatszerű keresztény életre, ami aztán unalomba torkollik, ahogy azt láttuk Sámsonnál is. Tehát az egyik indikátor lehet ez, hogy bele vagy a fásulva abba, amit esetleg a gyülekezetben végzel, bele vagy a fásulva a családi szerepeidbe. Van-e benne szívből jövő öröm, szívből jövő türelem, hogy oké, sok gond van, de Isten erejével ezeket megoldjuk. Hűséges vagy ebben, vagy azt mondod, hogy első adandó alkalommal kiugrok, ha lehetőség van adott kapcsolatból, vagy adott feladatból. Lehetne ezt sorolni, ragozni, én csak egy jelzést adok nektek, hogy érdemes ezen elgondolkodni, vagy időt szánni rá, hogyha ezek az indikátorok azt jelzik, hogy közeledhet egy nagyobb baj, egy nagyobb betegség. Ilyen indikátor lehet a jellembeli tulajdonságokon, a lélek gyümölcsének a fonnyadságán túl, az, hogyha visszajelzést kapsz személyektől. És érdemes elgondolkodni, van-e segítőd, van-e társad, lelki mentorod, imatársad a házi csoporton belül, ahol őszinte segítő és szeretett szándékú visszacsatolást kapsz. Tehát ezt kihangsúlyoznám még egyszer, ahol segítő és szeretett szándékú visszajelzést kapsz arról, hogy ki vagy te, hogy mit gondolnak rólad, és hogy hallgatsz-e rájuk. Pál apostol a Kolossi 1:7-ben, tehát ugyanúgy még az első részben ezt írja, a 7-ben, így tanultátok ezt Epafrásztól, hogy mit, azt most nem olvasom fel, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hűszolgája értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt, a lélektől kapott szeretetekről. Tehát azt olvassuk, hogy Pál értesül a gyülekezeti hírekről, munkatársakon keresztül, itt konkrétan jó hírekről, tehát nem csak problémákról. Epafrász nem a frászt hozta Pálra, hát ez egy gyenge szójáték, de azt látjuk Pál leveleiben, hogy nem csak a kolossai gyülekezet kapcsán, de a többi gyülekezeti levélben is megfigyelhetjük, hogy hírhozók segítették Pál apostolt abban, hogy kitartó legyen a gyülekezet plántáló gondozó munkájában, mert nem szervilis, talpnyaló jelentéstevők szállították neki a hírt, hogy megnyugtassák, hogy minden rendben van ott pár száz vagy ezer kilométerrel arrébb, hanem hiteles munkatársak segítették adott esetben elviselni a börtönlétet, és van olyan börtönlevel, ahonnan hálát is tud adni, mert olyan jó hírek érkeztek, vagy adott esetben tudott fegyelmezni, mert voltak bajkeverők, illetve hát egyéb hírekre is reagált, így vagy úgy. Tehát érdemes elgondolni, hogy van olyan indikátorod, olyan személy, aki visszajelez hitelesen akár a munkádról, szolgálatodról, házasságon belül a házastársoddal vannak-e ilyen beszélgetések, ahol jó hír, rossz hír együtt azon van, mert szeretett szándékú, hogy a kapcsolatotok erősödjön. Vagy ha megfordítom, akkor ilyen szempontból vagy a segítője valakinek. Azért, hogy ne égjen ki, vagy ne fásuljon meg, kicsit jobb kondícióban kerüljön, akár a szolgálat kapcsán a gyülekezeten belül, akár az anyasága kapcsán, vagy a napi 12-13 órás munkaideje kapcsán. Érdemes mind a két oldalt végig gondolni, hogy ott van-e teendőd, vagy van-e lehetőséged. Sámson kapcsán arról is gondolkodhattam, hogy nem-e a rossz döntéseim kapcsán vagyok felesleges plusz tűrőképességnek kitéve. Pál apostol kapcsán megláthattam, hogy igenis neki sem volt mindenre ereje önmagától, hanem se sokan segítették. Van, ami rajtam áll, hogy a hosszú tűrésem, vagy a hosszú távú sikerességem sok gyümölcsöt teremjen, hogy kitartóan helytállja kritikus életszakaszokban. És van, ami szintén rajtam áll, hogy a másik hosszú tűrő testvérem számára esetleg besegítsek, hogy indikátora legyek, vagy segítője legyek, hogy ő kitarthasson a hosszú tűrésében. Tudjak neki örömöt okozni neki, hogy legyen öröme a hosszú tűrésben, hogy örömmel viselt hosszú tűrő tesók legyünk itt a gyülekezetben, ne pedig kötelességtudatból viselt hosszú tűrők legyünk, vagy ne megfásultan viselő, hosszú tűrésű tesók legyünk. Nem egyszerű örömmel viselni egy hosszantartó betegséget, viszont örömet okozhatsz, hogyha a hosszantartó betegségben szenvedőt felhívod, vagy meglátogathatod. Nem öröm egy kudarcélményt feldolgozni. Nehéz örömmel, hosszú tűrve elviselni, de esetleg figyelhetünk arra, aki ilyen helyzetben van, hogy felhívjam a kudarcélmény után, és esetleg elhívjam egy teljesen másfajta kikapcsolódási lehetőségre, és akkor rácsodálkozhat egyéb örömforrásokra is, mondjuk rózsametszés szőlőskertben, vagy egyéb. Vagy közösen kipróbálni egy ilyen saját fejlesztésű csupacsoki receptet, tehát vannak lehetősége. De ez mind csak magamból indultam ki. Érdemes megkérdezni, hogy mikor volt esetleg ott az előttem lévő sorban ülő házas pár kettesben utoljára valahol. És esetleg megszervezni a következő hónapban nekik egy olyan hétvégét, hogy ez összejöhessen. Tehát számtalan, kimeríthetetlen példatára van annak, hogy öröm okozó alkalom legyen Krisztus testében, amikor valaki a hosszú tűrésében a te segítséged által örömmel tud már kitartani. Nekem ez kihívás, tehát nem példamutató Zoltán beszél itt előttetek, hanem aki számára szintén ez kihívás, a figyelmesség, hogy a saját hatókörömön kívülre helyezni a fókuszt, ahova imát, időt, energiát, adott esetben pénzt szánok, oda fektetek be, hogy vagy ott növekedjen az öröm a hosszú tűrésében, vagy egyáltalán ne égjen ki. És hogy mindezekhez hát milyen erőforrásaink vannak. Ugye kulcskérdés, amit említettem, hogy jó alanyra legyél beoltva, meg legyen egy nagyon stabil, biztos szeretett kapcsolatod Jézussal, és utána pedig mindehhez az erőt, a lelki gyümölcsödnek, a szellemi immunrendszerednek az összetevőit ápold, és keres olyat, amik segítik azt. Fontos, hogy rádöbbenjek arra, hogy a helyzetemnek ura vagyok, mert majd én megoldom Úr Jézus, vagy ő az ura a helyzetemnek, akármilyen komplex legyen az, amiben éppen élek. Hogy őszintén szembesüljek azzal, hogy áldozat vagyok ebben a kilátástalan helyzetemben, aztán lesz valahogy, vagy egy áldott vagyok, mert Istenbe vagyok beleoltva, és amikor majd segítségre szorulok, akkor azt is Isten hála áldozataként fogom elfogadni. És azzal dicsőítem őt. Áldozat vagy áldott, ez is egy fontos kérdés. Szeretnék imádkozni értetek. Köszönöm Úr Jézus, hogy számtalan események közepette, amik vagy bátorítanak bennünket, vagy elcsüggesztenek, vagy jobb kondícióba segítenek, vagy éppen, hogy már a határainkat feszegetik, akár testi, akár szellemi, vagy anyagi. De mindezekben, Úr Jézus, Te ott vagy, és azt mondod, hogy mindenre lehet erőnk Te benned. Köszönöm, hogy ki tudunk tartani akár gyülekezeti szinten az új gyülekezeti épület keresésében, helyszín keresésében. Ebben is, Istenem, örömmel tudjuk ezt viselni, amikor költözünk, ebben is adj kitartást nekünk, a pakolóknak, a szervezőknek, ebben is járj előttünk, és ebben is hadd növekedjen az örömünk, amíg ott leszünk a ifjúsági klubban addig is, és majd utána. Köszönöm, Uram, hogy egyéb apró cseprő ügyekbe, családi kapcsolatokba, megfáradt házasságok, vagy éppen jól működő apa-szülő-gyerek kapcsolatokban is ott tudsz lenni, erőt tudsz adni, segítségeket tudsz adni, adj figyelmességet egymás felé, mindannyiunkban. Köszönöm, hogy ez mind-mind hála áldozat lehet feléd. Köszönöm, hogy így találtad ki, hogy így tartasz minket itt a Földön, és köszönöm, hogy a mennyben pedig mindezért dicsőítetünk, és ott ezek mind értékes, megőrzött kincsként ott lehetnek majd a Te országodban, amit egymásért teszünk. Áldj meg bennünket a hosszú tűréseinkben, kitartásban és minden mellett örömmel is. Tuningolj bennünket, a fiad nevében. Amen. Fölolvasom még az alapigét. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Legyetek áldottak, és ebben az örömmel viselésben segíthetné egy dicsőítő dal. Ez fog majd következni, hallgassátok, töltődjetek, és az öröm egyik jele a mosoly, amire ez a dal is majd utal. Úgyhogy ebben is, hogyha a jövő héten bevillanz a dal, segítsen benneteket, legyetek áldottak. És most nézzük meg a klippet.
Mikor meglátom,